kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az úrangyala elimádkozása után tegnap a Szent Atya ismét felemelte hangját a békéért a világban, emlékeztetett az ártatlan áldozatokra, és kérte, hogy legyen vége az erőszaknak. A háborúk vérrel szennyezik be a világot, fogalmazott Ferenc pápa, megemlítve a meggyötört Ukrajnát, Myanmart, valamint a Közel-Keletet. Azokra az anyákra gondolok, akik háborúkban vesztették el gyermekeiket, hány derékba tört fiatal élet, fogalmazott. A vízügyi hatóság és a védelmi bizottságok felkészülten várják az Ausztriából érkező hatalmas méretű árhullámot, közölték még tegnap az illetékesek. Orbán Viktor a Facebook oldalán a helyzetet úgy kommentálta, a védekezés nehéz lesz, de meg fogják csinálni. A kormányfő kiemelte, három kritikus szakasz van, a Szigetköz, a Dunakanyar és a főváros. A műszaki összekötő tiszteket már kirendelték, ők segítenek az önkénteseknek a védekezés összehangolásában. A honvédelmi miniszter katonákat vezényelt az árvíz elleni védekezésre. Az agrárminiszter pedig kiemelte, a Lajta Szerdára tetőzik, addigra kettő szükségtározót kell megnyitni Moson-Magyaróvár védelme érdekében. Az árvízi védekezés szervező belügyminisztérium vezetője szerint megfelelő módon végzik a munkálatokat a Dunán és a Lajtán is. Pintér Sándor Győrben tartott tájékoztatót, elmondta, a honvédség mintegy 17 ezer emberrel kész részt venni a védekezésben, gépjárművekkel, helikopterekkel. De felkészült a rendőrség, a büntetés végrehajtási intézet és a tűzoltóság valamennyi tagja is. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság jelezte, a ciklon miatt továbbra is rendkívül esős az időjárás a Duna vízgyűjtőjén, elsősorban az Alpok északkeleti és a Kárpát-medence nyugati, illetve északi részén. Ez várhatóan így lesz még a következő napokban is. Budapesten az elmúlt évtized legnagyobb árvizére figyelmeztet a főpolgármester. A Királyok útján és a Margit-szigeten is megkezdték a védekezést. A hétvégén főként a Dunántúlon okoztak károkat a viharok, a tűzoltóknak csaknem 300 helyen kellett beavatkozni. Az árvíz fennakadásokat okoz a közlekedésben. A MÁV csoport arra kéri az utasokat, figyeljék a közlekedési szolgáltatók közleményeit. A Komárom-Esztergom vonalon az S74-es vonatok helyett, továbbá a Szentendrei szigetre vezető kompok és révek helyett pótlóbuszok közlekednek. Ausztriában nem indulnak vonatok Magyarországról. Bécsben a több napja tartó esőzés miatt utcákat öntött el a víz, több kerületben nem volt áram, és részlegesen felfüggesztették kettő bécsi metróvonalon a közlekedést. Ausztriában már nem győzik a munkát, a kárelhárításban résztvevők legalább 2000 segélyhívás került későbbi ütemezésre. Áradnak a folyók Ausztriában, Csehországban, Lengyelországban, Szlovákiában és Romániában is. Ezreket kell evakuálni, százezrek maradtak áram nélkül, egyes helyeken halálos áldozatokat is követelt az ár. Együttérzését fejezte ki tegnap Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, a Kelet-Közép-Európában pusztító árvizek károsultjaival és áldozataival, valamint uniós segítséget ajánlott az érintett országoknak. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek hálózata a fokozott ellenőrzést hirdetett erre a hétre, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. Elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer, valamint segédmotorosoknál és motorkerékpárosoknál a bukósisak használatát vizsgálják. Csúcsformában van a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára és a Budapest Airport. Lóga Máté ismertetése szerint augusztusig az utasforgalom közel 20, az áruforgalom 50%-os növekedést mutat. A légi kikötő a nyár elején került újra nemzeti többségi tulajdonba. Lövéseket adtak le Donald Trump közelében. Kampánycsapatának közlése szerint az elnökjelölt biztonságban van, írta az Index. Részleteket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra. Mindössze azt lehet tudni, hogy az esemény Floridában történt, legalábbis a PA Media hírügynökség, valamint az AP News közlése szerint. Emlékezetes, hogy az elnökjelöltre két hónapja, július közepén is rálőttek egy kampányrendezvényen, akkor a fülé megsérült. Sikeresen földet ért a Polaris Dawn 4 fős legénysége az 5 napos űrmisszió után, ami több szempontból is úttörő projektnek számít. egyrészt magánfinanszírozású, másrészt fél évszázada nem járt ember olyan messze a bolygótól, mint a Dragon 4 fős legénysége. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég, többfelé várható eső, dél-kelet-kelet felül azonban délután szakadozni kezd a felhőzet, a szél fokozatosan gyengül, a csúcson mérséklet 15-16 fok körül alakul, híreinket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2024. szeptember 16-a hétfő van. Adásunk tartalma. Tóth Gábor ezüstmisés atyával beszélgetünk. Két felsőfokú szakedző képzés indul az Egri Katolikus Egyetemen. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Tóth Gábor füzéri plébános atyát, akivel abból az alkalomból beszélgetünk, hogy idén 2024-ben töltötte be Gabi atya az 50. életévét, és egy másik jubileum is kapcsolódik ehhez az évhez. Gábor atyát 25 évvel ezelőtt szentelte pappá Seregi István egri érsek az Egri Bazilikában, tehát 25 éves pap idén ünnepli az ezüst miséjét. Isten éltessen és Isten segített eddig is kegyelmével. A beszélgetés első felében, Gabi atya, arra kérlek, hogy az első 25 évet tekintsük át, a gyermekkorodat, a tanulmányaidat. Mik azok az első emlékek, amik eszedbe jutnak a gyermekkorodból?
Mielőtt rátérnék a gyerekkorra, egy kicsit én is összefoglalnám, hogy a mai témánknak mi is az apropója. 2024-es év 3 évfordulót is hozott, ebből egy távolabbról érint. Csepelényi Györgynek a 350 éves évfordulója volt a vértanúságának, amit sikerült megünnepelnünk Egerfarmoson május 24-én a napján. Ezen kívül február 28-án betöltöttem az 50. életévemet, vagyis aranyszülinapos lettem. Június 19-én pedig a 25 éves évfordulót ünneplem a papászentelésemnek, tehát az ezüstmisémet. Tehát aranyszülinap, ezüstmise, csepelényi évforduló, tehát ez a három az, ami ilyen kereké teszi ezt az esztendőt. Tulajdonképpen ez, hogy kétszer annyi ideje élek a Földön, mint ahány ideje pap vagyok, ez a kétszer 25 azért érdekes, mert 25 évig készültem a papságra, és 25 éve vagyok pap, tehát a papszentelés az pont egy ilyen felező idő volt a 50. évem és a születésem között. A legkorábbi emlékeim azok ilyen 5 éves koromra vezethetők vissza, de amikor a szüleimmel beszélgettem, azt mondták, hogy én már olyan körülbelül 3 évesen én már kijelentettem, hogy pap akarok lenni. Ültem az ablakban, és akkor néztem a felhőket, és akkor sokszor mondtam anyuéknak, meg a nagymamámnak, aki ott lakott velünk gyerekkoromban, hiszen sokat betegeskedtem, és ő vigyázott rám a beteges időszakaim alatt, és sokszor mondtam nekik, hogy nézzétek, ma ott van Jézus a felhők között, és engem néz, és mosolyog egyéb. Tehát voltak ilyen típusú látomásaim, én erre konkrétan nem emlékszem. Arra emlékszem, hogy már korán kisgyerekkoromban ugye utánoztam a papbácsikat, ugye otthon misézgettem, meg egyéb a másik riportban már erről beszámoltam, hogy milyen csetlésebb botlással indult az első otthoni gyerekkori misézésem, és arra emlékszem, hogy 2 hónapot jártam csak óvodában a csoportba, mert mindig beteg voltam, tehát mindig valami széltől, mindig valami húzatot kaptam, ilyen gyulladás, olyan gyulladás, és hát ugye elég sokat feküdtem otthon, tehát én már akkor megtapasztaltam a karanténnak a jelentőségét, vagy a terheit, vagy valamit, de hozzá is szoktam. Ez hosszú távon azért segített, mert amikor olyan helyen voltam, mint például Kunmadaras, ami egy kicsit úgy egy ilyen elhagyatott hely volt, teljesen természetes volt számomra, hogy egyedül vagyok. Tehát a gyerekkori egyedüllétek, de az, hogy tudtam, a másik szobában ott van nagymamám, vagy a szülők, vagy bárki, vagy a tesóm, ez ugye megnyugtató érzés volt, és hát ugye ez később abban jelentett lelki profitot, hogy a gyerekkori egyedüllétek azok felnőtt korban természetessé váltak. Tehát azt akarom ebből igazából kihozni, hogy bármilyen történés, ami történt gyerekkoromban, semmi nem történt véletlenül, mert később a papi életemben ez természetessé vált. Tehát a Isten ugye a rosszat is jóra tudta fordítani. Az, hogy én állandóan betegeskedtem, ez lehetővé tette, hogy megszokjam az egyedüllétet. Az, hogy azzal szórakoztattam magamat, hogy meselem ezeket, meg hofi kabarékat hallgattam, kialakult bennem egy ilyen igény a színészkedése, vagy a parodizálása, a hülyéskedése. Gyakorlatilag saját magamat kezdtem el szórakoztatni unalmamban, mert ugye az osztálytársaimmal nem találkozhattam, a házi feladatot is úgy hozták, hogy bedobták a postaládába, és a koronanapukán felhozta, hogy na itt van, hozták neked a leckét, hogy mit kell tanulni, meg mit kell bepótolni. Tehát gyakorlatilag én el voltam szeparálva mindenkitől, amikor kimentem az erkélyre, az volt a furcsa, ugye lakótelepen lakunk otthon, Sátóvihelyben, és játszótéren nevelkedtem volna, ha le tudtam volna menni. És látom, hogy ott a fiúk fociznak, a többiek, a többi gyerek is lent fogócskázik, hintáznak, csúszdáznak, lipityókáznak, és nem értettem, hogy én miért nem mehetek le közéjük, mert hogy én lázas vagyok, beteg vagyok, óvni kellett minden széltől, és csak olyan sóvárogban néztem őket, hogy valami nem stimmel, mert hogy ők ott vannak lent, én meg itt vagyok fent. És egy idő után ez vált természetessé, tehát már utána alig lehetett úgymond kirobbantani a szobámból, mert én úgy el voltam magamnak ilyen kicsit ilyen introvertált lettem, ilyen befelé forduló. De ugyanakkor, hogyha valamire megkértek, vagy volt egy szereplés, vagy valami, akkor bátran ki tudtam állni. Nem féltem, soha nem volt lámpalázom. Arra emlékszem már a korai hivatási stádiumból, hogy nagycsoportos koromban én már megtanultam olvasni, hiszen a képes biblia, a piros jugoszláv agapés képes biblia volt a kedvenc olvasmányom, és mivel kíváncsi voltam a történetekre, nem csak a képekre, ezért autodidakta módon megtanultam olvasni. Jó, a tesóm egy kicsit besegített, mert volt ilyen ABC-s kártyánk, tehát a betűvetést azt tőle tanultam, és utána már folyékonyan tudtam olvasni, és nagycsoportosként, tehát óvodásként, vagy első osztályosként én már a templomban egyetemes könyörgést olvastam, vagy verseket tudtam mondani anyák napján, vagy karácsonykor a pásztorjátékban kisebb szerepeket kaptam, kis bojtár voltam, később pásztor, első pásztor, második pásztor, a végén meg már majdnem főpásztor, és hát így a karrierem, így a színészkedésben, meg a pásztorjátékokban így ívelt felfelé, és soha, teljesen mindegy volt, hogy mennyien voltak a templomban, soha nem pánikoltam be. És mindig a határozott is voltam, tehát a kiállásom, a fellépésem határozott volt, és a visszajelzések akkor gyerekkoromban, óvodásként vagy elsőbe mind megerősítettek abban, hogy mint mondták nekem a hívek is, meg az ismerősök, hogy hú, milyen jó hangod van, Gabika, hú, milyen jól rendesen lehetett hallani a templomban a hangodat, még hátul is hallották a szerepet, ahogy elmondtad a verset, meg ahogy énekeltél, meg stb. De ettől függetlenül én már, tehát olyan 4-5 éves koromban én már éreztem hívást arra, hogy pap legyek. Tehát nem ezek miatt lettem pap, mert mindig megdicsértek a hívek, hogy milyen bátor kiállásom van, hanem azért is, mert éreztem, hogy Jézus mindig velem van. Ha lázas voltam, akkor is velem van, ha nem voltam lázas, akkor is. Ha az erkéről néztem sóvárogva a többieket, hogy ők játszhatnak, én meg nem mehetek le a játszótérre, mert hűvös van, vagy fúj a szél, vagy valami, akkor is éreztem, hogy Jézus mindig ott van mellettem. Ahol én vagyok, ott van Jézus, és ez nekem jó. A másik nagyon fontos motiváció volt, hogy ugye nagymamám vigyázott rám, amikor a betegágyon voltam, és mindig hímzett terítőket is, meg egyebeket, ugye akkoriban még ez volt a foglalatosság. Akkor még a nagymamák nem a telefont nyomogatták a kisunokáktól példást tatuálva, hanem hímzéssel és különböző kézműves dolgokkal foglalkoztak, vagy éppen csigát csináltak. Azt is csináltam nagyival, tehát nagyon sok mindent megtanultam a konyhán, tehát ott tanultam meg főzni, már gyerekkoromban már simán egy rántottát, egy lecsót, bármit meg tudtam csinálni, vagy egy pörköltet. És azt láttam mindig, amikor megkezdtem magamhoz érni, vagy már a lázkúp már hatott, és ment el egy kicsit a lázam, és jobb volt a közérzetem, azt láttam, hogy Nagyi ül mellettem, éppen van, és közben mozog a szája, és kérdeztem, hogy mit csinálsz, azt hát imádkozom a rózsafűzért. És akkor mondom, akkor imádkozom én is veled, és akkor egész kicsi korban megtanultam a rózsafűzért, és ezen keresztül kialakult az, hogy azok a vallásgyakorlatok, amit a nagyim, vagy a szüleim, vagy a tesóm tesz, végeznek, ott van a család ima, ez nagyon fontos, sajnos egyre több családban manapság hiányzik a közös imádság. Ez annyira természetesítette nekem a vallásos életet, hogy ez ilyen életformává vált. Tehát soha nem kellett küldeni a templomba, mert kicsit jobban voltam, már szaladtam előre, hogy jusson minisánsúval, mert annyian voltunk, hogy szégyennek számított, hogyha valakinek nem jutott minisánsú, az azt jelenti, hogy nem ért oda időben. És ehhez hasonlók voltak, és akkor egy jó minisáns élet volt, tehát a múltkori riportban elmondtam, már nem akarom ismételni magamat, hogy a 80-as évek sátraújhelyi káplányai, akiknek a keze között nőttünk fel, akikkel hittan tanultunk, társasjátékoztunk, kirándultunk, táboroztunk, a parókián játszottunk. Ezek mind pozitív példák voltak, és el tudtam képzelni azt, hogy egyszer majd is pap leszek, és én is majd ugyanígy fiatalokkal fogok foglalkozni, meg kirándulni, társasozni, és ehhez hasonlók meg programot csinálni nekik. Tehát ez tovább erősödött. Annál is inkább, hogy ugye az általános iskolákban, ugye 80-as évek már ugye a Kádár rendszer vége felé vagyunk, de azért még elég keményen beszóltak néha, nem mindenki, ugye tisztelet a kivételnek. Voltak olyan tanárok minden iskolában, hogy akik ugye kicsit úgy keménykedtek a hittanosokkal, vagy beszólogattak, hogy miért mentek a hittanra, vagy egyéb. Szó szerint volt, hogy elszöktünk a úttörő foglalkozásról, meg az ősi gyűlésről, mert hát időre le kellett érnünk, ugye viszonylag közel volt az iskolához a plébánia. Egy nagy kaland volt, hogy megszökdöstünk az ősi foglalkozásról, és akkor mire összejöttünk az öt iskolából a városban, a plébániára, a szentségi felkészítőre, vagy a plébániai hittanra, akkor már kezdődött az élet, és akkor utána maradtunk ott az esti hatos misén minisálni. Tehát a második otthonom volt a plébánia és az egész templomi környezet, és érdekes módon én mindig szabálykövető voltam, és törvénytisztelő, meg tekintély tisztelő, és mindig mindenben engedelmeskedtem a tanároknak, a szüleimnek, meg egyéb. De abban az egyben nem tudtam engedelmeskedni, amikor azt mondták a tanárok, vagy egy-két tanár, hogy ne menjél többet a templomba, vagy ne menjél hittanra. Én ezt nem tudtam megállni. Én annyira fűzött az oltár iránti vágy, hogy Jézus közelségében legyek, meg a Jézus iránti szeretet, hogy hányszor magam mellett tudtam a betegségek alatt, a gyerekkori megpróbáltatások, meg különböző ilyen apró szenvedések alatt, hogy nem akartam Jézust elhagyni. Tehát inkább engedelmeskedtem Jézusnak, mint a tanárok ez irányú kérésének, vagy kvázi felszólításának, hogy nem menj, minek még oda egyéb. Az is egy érdekes volt, hogy amikor 8-ban bejelentettem, hogy Kecskemétről a piaristákhoz szeretnék menni, akkor ugye hogy mindenki így meghőkölt, hogy hát te, aki nem hagytad el soha az Újhely táblát, mert mindig betegeskedtél, mi ez a nagy fordulat, hogy most hirtelen akarsz menni Kecskemétről a piaristákhoz, hát itthon is van gimnázium. És hát természetesen abban a döntésben, hogy én, aki ilyen otthonülő voltam, és búra alatt tartottak a betegségek miatt, én az, hogy én bejelentettem, hogy én Kecskemétre szeretnék menni, ebben két mentorom is motivált. Az egyik az Ács püspök volt, aki még akkor füzéri plébánosként gyakran látogatott az Újhelyi plébániára, és ő mondta, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy papok tanítanak, szerzetesek, piaristák, egyesrendi atyák, és hogy már többen is vannak ott Újhelyből, és akkor nem egyedül utaznál a vonaton, és ott megtanítanak minden evezni, úszni, mozogni, cserkészet lesz, minden most egy csomó minden újra fog indulni, mert majd jön a rendszerváltás, meg olyan érdekes történelmi korszakot élünk. És akkor ugye engem a kalandvágy, meg az, hogy főleg amikor azt mondta Ács Pista bácsi, még akkor Pista bácsi volt, ugye nem püspök, hogy olyan a napirend, mint a szemináriumban, akkor gondoltam, hogy milyen jó helyzeti előny lesz az, hogy amikor én Kecskemétről megyek Egerbe a szemináriumba, gyakorlatilag könnyű lesz megszokni a napi rendet, a koránkelést, a kötött életmódot, mert egyfajta alapozást adnak a piaristák. Hát ez nem ment teljesen zökkenőmentesen, ugyanis én családi vonásként, nálunk a családban nem mindenki volt jó matekos, és úgy látszik, hogy ezt is örököltem. Úgyhogy a harmadik év végére matekból ugye mindig ilyen katonás voltam, ilyen 1-2-1-2, és talán pont azért nem vittek el katonának minket, mert ugye már az 1-2-t azt megszoktam matekból, és hát egy óriási trauma érte, egy ilyen krízis helyzetbe kerültem, nem a hivatásban, hanem az egész szituációban, hogy gondoltam, hogy mindig majd, mindenből 4-es-5-ös voltam, csak matekból voltam ilyen 1-es-2-es, és gondoltam, hogy hát ha majd valahogy majd, én nem vagyok egy matek zseni, de csak görbül az a jegy, és akkor hát ha egy 2-essel megúszom, és a harmadik év végén 91-ben pótvizsgáznom kellett, tehát évvégén megbuktam matekból, és akkor egész nyáron tanultam, rengeteg, tehát cserkésztábort, hittantábort lemondtam, tehát 91-ben gyakorlatilag ugyanúgy otthon ültem a matek miatt, mint amikor gyerekkoromban betegeskedtem, és ugyanúgy az erkélyen tanultam, és néztem lefelé, mint gyerekkoromban, hogy a többiek lent játszanak, meg fociznak, játszótéren, meg én meg ugye tanulom matekot, hogy hát mégis azért valamit behozzak a lemaradásból, vagy hát ott tudok valami eredményt produkálni. És akkor döbbenetes volt, augusztus 26-a Csesztovai Szűzanya emléknapja, akkor még ezt nem tudtam, csak utólag tudtam meg. Augusztus 26-a volt 91-ben a pótvizsga időpontja, és hát ugye egész nyarat végig tanultam, meg ugye mindenről lemondtam, és mégis olyan kérdéseket kaptam, vagy legalábbis olyan szintű volt a pótvizsga, hogy hát nem mentem át, és arról volt szó, hogy akkor ott ismételek évet, újra járom a harmadikat, és akkor hát most már akkor 5 évig fogok járni Kecskemétre. És akkor jött egy mentő ötlet, hogy ha már úgyis kétszer kell járni a harmadikat, kicsit már az otthoni barátok is, meg minisánsok hiányoztak, minisánstársak, akiből ugye később kifejlődött a HKM, hogy egy kicsit előre tekintsünk a történetben, akkor volt az, hogy úgy döntöttem, hogy hazamegyek, és ha már úgyis évet kell ismételni, akkor nem Kecskeméten, hanem otthon. Kipróbálom magam otthon az állami szektorban is, vagy az állami iskolában is, és akkor ott meg az adott hozzá a hivatáshoz egy olyan impulzust, hogy egyrészt csodálkoztak, hogy ugye, hogy hát én ilyen messziről jöttem, meg egyéb, azt hitték, hogy ez már papi iskola volt, tehát volt olyan osztálytársam az otthoni gimibe, aki kérte, hogy ez gyóntassam meg, vagy mondom, nem, ilyeneket még nem csinálhatok, mondom, ez ugyanilyen gimnázium volt, csak papok tanítottak minket. És hát ugye otthon más volt, ugye sokkal gyengébb volt úgymond a színvonal, vagy tehát nem lehetett összehasonlítani az állami iskolát a piaristával, és hát játszó dolgomból nem nagyon kellett itthon tanulni, viszont úgy tekintettek rám az osztálytársaim, hogy még a nem annyira vallásos osztálytársaim is, mint egy lelkivezetőre, tehát ilyen lelkivezető lettem hirtelen a gimiben, tehát kárpótolva éreztem magam az elszalasztott évekért, sőt, azt is mondhatom, hogy azáltal, hogy egy évvel később lettem pap, vagy később kerültem be a szemináriumba, ahogy a másik riportban már elhangzott, így ennek köszönhetem azt, hogy éppen a Varga Béla atyáiknak az évfolyamába kerültem, ami szerintem egy jó évfolyam lett.
A remény körbevesz, és nem rémít már semmi sem, mert a kereszt fényét látom, s elragyog a szívemen. Nincsen semmi más, mint lámpásomnak mondhatok, sötét utcákon csak ez vezet, s így láthatok. S ha eljön majd a perc, és szemtől szemben álmodunk, elmondod nekem, hogy kegyelmet oly végtelen, irgalmasan szólsz, majd szeretlek én gyermekem.
Műsorunkban Tóth Gábor füzéri plébánossal, ezüstmisés atyával beszélgetünk.
Itt maradva még a piarista éveknél, a kecskeméti éveknél, lelkileg a piarista tanárok eljárultak hozzá a papságothoz.
A név szerint meg kell említenem az osztályfőnökömet, Farkas István atyát, Lupuszt, aki szintén matfiszakos volt, de nem ő tanította a matekot, lehet, hogy ez volt a rossz men, lehet, hogy ő átengedett volna. A másik tanár nevét nem akarom mondani, személyiségi jogok, meg egyéb. Nincs gond, mert találkoztunk, meg egyéb, meg azóta már beszéltünk is, meg Csíksomjon együtt ültünk, meg egyéb, valahogy mindig kerül megértük egymást, már nem szándékosan, hanem a Jóisten mindig úgy hozta, hogy már mellém ült le. Tehát mintha lelkismert fordulása lett volna, vagy nem is tudom. Tehát jól megvagyunk meg kommunikálunk meg egyéb, tehát az idő megszépíti az emlékeket. A másik Varga Zoltán atya, aki prefektusunk volt és magyar tanárunk, és nagyon lelkesen tanította a humán tárgyakat, tehát főleg úgy a magyart. Tehát én mindig a magyar órán mindig úgy feloldódtam matekon, meg mindig stresszeltem. És akkor ugye Zoli atya nagyon lelkes volt, tehát annyira beleélte magát, hogy volt, hogy elsírta magát a saját óráin, amikor egy verselemzésről, vagy Adinak az istenes verseiről, vagy József Attiláról volt szó. Volt, hogy elcsuklott a hangja, azt mondom, gondoltam magamban, hogy milyen lelkes tanár, hogy pap is, meg tanár is, hogy mind a két hivatása a helyén van. És nem véletlen, tehát tudtam, hogy Lupusz nem fog tudni eljönni akkor a primíciámra, ezért Varga Zoli atyát, prefektust hívtam meg, mint ilyen, szintén ilyen példaképet. És az volt az érdekes, ugye, hogy azért osztályfőnök úrán, meg ilyen hittanon azért volt egyfajta ilyen pályorientáció, ilyen hivatásokról, meg a szerzetes rendekről. Tehát én már akkor foglalkoztam a szerzetesség gondolatával, és eljutottunk egészen odáig Lupusszal egy ilyen lelki beszélgetés keretében, meg utána Varga Zoli atyával is megosztottam ezt a tervemet, hogyha piarista lennék, akkor egy ilyen töri földrajz, vagy hittan töri földrajz, tehát a hittan az alapból kötelező volt, de hogy mellette vagy a történelmet, vagy a földrajzot venném fel, mert nagyon szerettem a térképeket, szerettem a történelmet. Földes Ferenc tanár úr, a másik prefektusunk tanította a történelmet elég keményen, de én ennek ellenére szerettem, mert nem csak azt mondta el, amit az akkori még Kádár rendszerben kiadott történelemkönyvekből tanítottak a középiskolákban, hanem ő a saját véleményét hozzátette. Ez hozzátartozik az, hogy jött a rendszerváltás, ezt ott éltük meg Kecskeméten, 88-89-90-es fordulatokat, és a történelem tanítás a szemléletmódja is földes tanár úrán megváltozott. Ugyanakkor a piaristákban láttuk azt a reményt, hogy a rendszerváltozás után az egyház nagyobb teret kap, ezáltal még inkább szükség lesz papokra és szerzetesekre, tehát még keményebben ment úgymond a kampány a piaristáknál, hogy egyházi hivatás, hitoktató, stb. Jó családapák, jó családanyák legyetek, stb. Tehát mint a Kerényi atyánál Egerszalókon, ugye, hogy fiúk, gyertek papnak, lányok, gyertek apácának, vagy szüljetek jó papokat, apácákat, stb. Tehát ez a piarista lelkiségben megvolt. És ez alapvetően hozzájárult ahhoz, hogy részben a papságban, részben különböző szerzetes rendekkel ápoljam a kapcsolatot. Most ugye leginkább a pálosok állnak hozzám a legközelebb.
És akkor vissza kanyarodva, tehát hazajöttél Sátoraljaújhelyre, itt érettségiztél le, és ez alatt az évek alatt akkor nem inogott meg a hivatásod, tehát egyértelmű volt, hogy érettségi után jelentkezel Egerbe a szemináriumba.
Pontosan így volt, hogy azok a először olyan kicsit olyan szégyenérzetem volt, ilyen frusztrálva éreztem magam, hogy na vajon mit fogok itthon mondani, hogy most én miért jöttem el Kecskemétről. Persze egy-két rossz indulatú megjegyzés volt, hogy engem onnan kirúgtak, vagy valami, meg egyéb, meg hogy biztos a lányok miatt jöttem el, mert ez csak fiúiskola volt, vagy valami. Semmi ilyesmi nem volt, semmi ilyesmi próbálkozás. És hát igazából előinte mindig ilyen kitérő választottam, hogy ám már messze volt, egy kicsit itthon is kell lenni a régi barátokkal, meg egyéb, meg így, meg úgy, meg a hiányzott az otthoni templom, meg a hitanos légkör, ez mindig az volt. Tehát, hogy messze is volt, felemelkedett az úti költség, tehát drága volt az utazás, meg egyebek, meg a kollégium is. És akkor, tehát ez mindig az volt, tehát az is elképzelő, hogy akkor is eljöttem volna, ha nem bukok meg matekból évismétlésre. Viszont annyiban jó volt, hogy ugye a új barátokat is szereztem, osztálytársakat, akikkel még többet kirándultunk. Az alföldi környezet, a síkvidék, hogy se erre se lejt, se arra se lejt, ez mind megerősített abban, hogy jobban elkezdtem tisztelni a zempléni hegyeket. Tehát az itthoni hegyek még jobban megszerettem azáltal, hogy 3 évig az Alföldön voltam. És fesztkirándultunk, tehát volt is rá idő, és itt jön be egy érdekes mozzanat, hogy a Magyar Kálvária akkor még romokban állt, ahol most ugye a Szárhegyen, Sátraújhelyen szoktuk végezni az első pénteki szentségimádásokat. Oda rendszeresen jártunk fel baráti körrel szalonnát sütni. És miközben ugye készült a parázs, meg a többiek sütötték a szalonnát, én mindig elvonultam a kápolnához, vagyis hát akkor még a romjaihoz, kicsit imádkozgatni, meg egyedül lenni, tehát társaságban is mindig próbáltam egy kicsit félrevonulni, mint Jézus is, ugye, hogy néha együtt volt az atyával, hogy félrevonult egy magányos helyre, ezt én is többször a különböző életszakaszokban ez megtörtént, és jöttek utána egyesével kíváncsiságban, hogy mit csinálok én ott. Hát imádkozok mit? Hát egy 10 rózsafűzért. Az mi? Na, kíváncsi vagy rá? Igen. És akkor az volt, hogy a tűz leégett, a szolónák nem égtek, mert nem sültek meg rendesen, de a 5-6 barátom a kápolnánál velem imádkozta a rózsafűzét. Voltak köztük reformátusok, zsidók, mindenféle felekezetből, és egy majdnem ilyen imacsoport alakultunk, és akkor mondom, és akkor nincs tovább, Gábor? Hát nincs, mondom, nem megyünk vissza a szolónát sütni, azért jöttünk. Nem, ez olyan érdekes volt, azt mondja, maradhatunk még itt a kápolnánál. Hát mondom, ti betegek vagytok. Hát én beszéltem le őket az imádságról, mert már éhes voltam. Tehát elvonultam egyedül imádkozni, meg jöttek, hogy na, mit csinál a Gábor a kápolnánál. És akkor, hát akkor nem gondoltam volna, hogy 30 évvel késő, már publikusan már nem szalonát sütni, hanem csak imádkozni idézelbe, csak meg szentségimádást végezni megyünk fel. Tehát érdekes, hogy ugyanaz a helyszín 30 év különbséggel más motivációval lép be az életébe az embernek. De az is egy ilyen, ezek mind ilyen megerősítő alkalmak voltak, hogy jönnek is, akkor most mit csinálsz ott, mi az az imádság, mi az a rózsafűzér, mi az, hogy egy tized és így tovább. Tehát, hogy már akkor egy ilyen missziós dolog volt, vagy a gimibe, a Újhely gimibe, a szünetbe, hogy figyelj már, te biztosan tudsz nekem válaszolni, hogy ilyen is ilyen problémám van, vagy lelki bajom van, vagy valami, vagy az egyház az mit szól ahhoz, hogy. Tehát ilyen katekéziseket tartottam szünetekbe, tehát soha nem volt olyan megingás, akár egy szerelem, vagy valami. Tehát nagyon jó, helyes lányok voltak a gimibe, tehát mint emberileg nézve, a férfi szemmel. Voltak olyanok, akik tetszettek nekem, de az meg se fordult a fejemben, hogy akár flörtöljek, vagy kapcsolatot kezdeményezzek, mert annyira biztos voltam a dolgomban, hogy hát nekem ugye a szeminárium az útja, és hogyha most valakivel én most kapcsolatot kezdeményezek, mondjuk a másik részről hál' Istennek ilyet nem tapasztaltam, de én se kerestem idézelbe a bajt. Tudtam azt, hogyha most valakivel megismerkedek, vagy érzelmileg elköteleződök, akkor az nekem bent hiányozni fog, ezért meg se próbáltam ilyen értelemben. Tehát nem volt kiktől elszakadni, nem volt kihez kötődni, és így ezáltal már alig vártam, hogy leérettségizek, és akkor menjek Belgerbe a szemináriumba.
Korábbi interjúban, amikor Varga Béla paptestvéreddel együtt adtatok riportot a Szent István Rádióban, már beszélgettünk a szemináriumi évekről, annak a műsornak főleg az volt a témája, ti közös szemináriumi tanulmányaitok, a papságra való készületetek. Most úgymond eljutottunk 1993-ig, amikor a szemináriumot elkezdtétek, de mindazt, hogy eljusson valaki a szeminárium kapujáig, biztos, hogy egyéni lelki élmények is meghatározzák ezt az utat. Mik azok, amikre így most visszatekintesz, és talán még nem is beszéltél róla, de úgymond már ennyi év távlatából, 25 év távlatából mersz tanúságot tenni egy-egy eseményről, hogy hogyan jelent meg konkrétan Isten kegyelme az életedben.
Igen, ez valóban jó kérdés, mert tematikusan ilyen riport nem hangzott még el, meg nekem is voltak olyan élményeim még gyerekkorban is visszatekintve, amiről nem nagyon beszéltem senkinek, mert esetleg kinevetnek, vagy nem vesznek komolyan. Én szétbontanám, hogy külső, meg belső élmények. A külső élmények azok voltak, ugye 93-ban kezdtük a szemináriumot, amikor Nyugodjon Mikolai Vince atya lett a rektor, és ahogy már róla is sok interjúban, meg jellemzésben, méltatásban elhangzott, valóban családias légkört teremtett. Jó volt bent lenni kispapnak 93 és 99 között ez alatt, a 6 év alatt. És ő megengedte azt például, hogy a különböző lelkiségi mozgalmakkal megismerkedjünk. És így kerültem kapcsolatba, ugye többen belátogattak hozzánk, Jávorka Lajos atyáik, meg a többiek, Fokalál mozgalommal voltak bent kurziósok, eleve akkor is Spiri atyánk, Csizmadi atya bemutatta a lelkiségeket Teó Spiri órán. De a legnagyobb élmény az volt, hogy a szombati kimenő terhére másodéves koromban 94-ben, tehát 30 évvel ezelőtt, a szomjai kisnővéreknél voltak lelki gyakorlatok, az Élet a Lélekben Szentlélek szeminárium, és ott megerősödtem abban, hogy nekem ez a karizmatikus vonal bejön. Ez is egy élmény volt, ennek a megtapasztalása, a Szentléleknek a dinamikus működése, és hát gyakorlatilag ez is egy plusz egy negyedik kerek évforduló, amiről a bevezetőben nem beszéltem, hogy 30 éve vagyok a karizmatikus megújulásnak a tagja, vagy úgymond elkötelezett híve, vagy követője, vagy ez a lelkiség irány az, ami meghatározza az életemet. De ezt megelőzően már 85-ben volt egy érdekes élményem. Egy villámlás volt, november 2-án készültünk halottak napi misére, reggel öltözködtem, készültünk a 8-as misére, és már jött fel a nap, tehát tiszta volt az égbolt, és volt egy ilyen hosszú villódzás, egy nagy villámlás, utána egy nagyon mély dörgés. És hát ugye akkor ugye mind a ötemán felébredtünk, ugye a szüleim, tesóm, meg nagymamám, és mindenki látta a fényt, a villámlást is, meg utána ezt a hosszú mély dörgést, olyan volt, mint egy földrengés. Azt mondja apukám, hogy hallottátok ezt, láttátok ezt? Mondom, villámlik, meg dörög novemberbe. És mondom, hát egy felhő sincs az égen. És akkor mondja anyu is, azt mondja, mi volt ez? Hát mondom, villámlás, meg mennydörgés. És mondom, és a szűzanyát is láttátok? Mit? A szűzanyát. Miért te láttad? Mondom, igen, láttam. Mondom, az a fa, ami ott a fasor felé néz, a Mária fa, annak az ágai között egy ilyen, mint a csodás érmen, ilyen ovális fény megjelent, benne volt a szűzanya, össze volt téve a keze, és hirtelen kitárta a kezét, és a kezéből jöttek ki a villámok. Tényleg, Gabika, ezt nem láttuk. Mondom, én láttam, de tényleg nem láttátok a szűzanyát? De nem, nem. Jó, és csak mondd el még egyszer, mit láttál, és újra el kellett mondanom kétszer-háromszor, hogy a szűzanya kezéből jöttek ki a villámok. És egyedül én láttam a szűzanyát, mert én voltam az ablak közelébe, tehát ott öltözködtem, mert ahogy már említettem, ugye mindig néztem gyerekkoromban a felhőket, meg az égboltot, ugye lefelé nem mertem nézni a játszótérre, mert csak sóvárogtam, hogy a többiek lent vannak, én mindig valahogy felfelé, ilyen misztika felé irányult a tekintetem. Tehát ez volt az egyik legdinamikusabb ilyen misztikus megtapasztalásom. A többi már olyan volt, inkább álomképbe jött, hogy a szeminárium évek alatt például mennybe menetel vasárnap reggelére, azt álmodtam, hogy egy ilyen kis dombon vagyok, körülöttem nagyon sok ember, és mindenki egy pontra néz. És akkor Jézus mosolygott rám a mennybe menetel közben, és közben a tömeg énekelte, hogy Krisztus a mennybe fölmene. Aztán olyan is volt, már most utólag elmondhatom, egyik adoráció alatt a kápolnában, hogy elszúnyadtam. Még akkor nem ittam kávét, meg ilyeneket, akkor nem volt divat. Szívem első gondolat a kávéhoz, fűz Istenem, tehát akkor még nem ez volt a trend. És Máriás elmélkedés volt, azt tudom. És valahogy egy kicsit belealudtam ebbe a Máriás elmélkedésbe, de közben volt egy látomásom, vagy egy ilyen álomképem. Egy ilyen nagy tóban voltam, és szembe megjelent velem szembe a szűzanya, és egy ilyen korsóból, ilyen amforából, amilyen a bibliai környezetben, amilyen a képes bibliában is található, azt így kiöntöttem ebbe a tóba, és ilyen kékes, szép víz áradt belőle, mosolygott, én meg visszamosolyogtam rá, és soha nem csapott ki ebből a medencéből, ebből a tóból a víz, folyamatosan áradt a víz, ahogy jött kifelé. Egy másik alkalommal azt álmodtam, hogy otthon vagyok a nagy templomban, még nem voltam pap, hanem csak kispap voltam, harmadik vagy negyedéves koromban lehetett ez, hogy a nagy cibóriumot, ami most is megvan otthon, hogy Géza bácsi, az akkori plébánosom, ugye a kezembe adta a cibóriumot, hogy áldoztassak, mert annyian voltak az áldozók, hogy egészen a templom térig, a Kossuth szoborig tartott a sor, és attól féltem, hogy kevés lesz a Szent Ostya, a Kis Ostya. És amikor elkezdtem imádkozni álmomban, hogy elég legyen az ostya, a partikula, akkor mint a pattogatott kukorica a mozikban, elkezdett osztódni az ostya, mint a kenyérszaporításkor, és annyi sok ostya képződött hirtelen ebben a cibúriumban, hogy hátra nyúltam, a szembe miséző oltáról elvettem a fedelét, és rányomtam erősen, és már majdnem kifutott, majdnem kifolyt, mint amikor valami habzó, valami szénsavas üdítőt felrázunk, vagy valamit. Úgy kellett szorítanom rá az áldoztató kehelyre a tetejét, és közben elég volt mindenkinek. Tehát, mintha a kenyérszaporításnak a csodáját álmodtam volna meg. És ez is egyfajta ilyen megerősítés volt, hogy igen, a papsággal esetleg ilyen csodákkal fog majd a pap életem során kísérni az Úr. Meg több olyan is volt, amik ilyen hasonlók voltak, ilyen álmok vagy látomások, amiről nem nagyon beszéltem, de már nem mindjéket jegyeztem meg.
Mindannyiunk életében fontos a támogatás, hogy legyenek körülöttünk olyan személyek, akik szeretetükkel, figyelmükkel, gondoskodásukkal támogatnak, nem csak az életünkben, hanem a hivatásunkban is, legyen az akár papi hivatás, vagy bármilyen hivatás, családi hivatás, bármilyen szolgálat. A te szüleid, testvéred, nagymamád, úgymond a közvetlen rokonság, hogy fogadta azt, hogy téged a Jóisten a papi szolgálatra hívott meg?
Kezdettől fogva őrültek, amikor kisgyerekkoromban kijelentettem, hogy pap akarok lenni. Ami még érdekes volt, hogy soha nem befolyásoltak a papságban, tehát olyan 10 éves korom környékén volt egy ilyen, hogy pap legyek, vagy mozdonyvezető, ugye ezt a szemüvegcsodát már elmeséltem, és akkor sem mondták azt, hogy ne legyek vasutas, vagy hogy mindenképpen pap legyek, majd eldöntöd, majd a Jóisten, majd az Úr Jézus küld neked jelet, hát ugye itt van a szemüveg, ezt már most nem akarom még egyszer ismételni, de erről már beszámoltam korábban. Az történt, hogy soha nem befolyásoltak, de a papszentelés után tudtam meg, hogy az én fasori Tóth nagyanyám az összes ilyen lurdi, máriapócsi, szentkúti, krakói, csensztóvai minden zarándoklatát értem ajánlotta fel, hogy hát egyszer a kis unokájából pap lesz. Amikor egyévesen élet és halál között voltam Miskolcon a kórházban, a gyerekosztályon, anyu a Mindszenti templomba ment, és ott kísérte magát, és felajánlotta az Úristennek úgy, hogy vagy vedd el most ezt a gyereket ilyen betegen, hogy ne szenvedjen egész életében, ilyen beteges lesz, vagy pedig, ha megmarad, akkor neked szentelem. Ezt is csak a szentelés után tudtam meg, nem akarták, hogy ezért legyek pap, nem akartak soha befolyásolni, ez egy bölszülői és nagyszülői döntés volt, hogy minden ilyen családi titkot ugye a papszentelés utánra időzítettek. Egy valami volt, ami viszont úgy derült ki, hogy lehet, hogy a papszentelés után sem mondták volna meg, ha nem kérdezek rá. Ezt viszont direkt a végére hagytam, mint misztikus élményt. Nemes Hegyi Péter atya tartott nekünk lelki gyakorlatot a Stellában, szentelési lelki gyakorlatot, és ő mondta, hogy akkor az utolsó estén, hogy most menjünk ki az erdőbe, 3 óra hosszát kapunk, ilyen esti kimenőt, és kérdezzük meg Jézustól, hogy miért nem akarunk papok lenni, hogy biztos-e, hogy ő minket hív. Találjunk több olyan szempontot, legalább olyan 5-6 szempontot, ami visszatart minket a papságtól. Kérdezzünk rá, hogy biztos, hogy ezt akarom-e, és 3 órán keresztül ezen elmélkedjünk. És hogy kimentem a Stella udvarára, még most legutoljára, amikor tavaly előtt ott voltunk lelki gyakorlaton, még megvannak azok a fenyőfák ott egymás mellett, amikor ilyen elvégzem a házi feladatot, hát Péter atya mondta, hogy jezsuita ő, azért csak értenek a lelki gyakorlathoz. Uram, biztos, hogy ez a szándékod, tehát elvégeztem a házi feladatot. És egy ilyen halvány derengést, ilyen kékes fényt láttam fönt, nem volt holvilág, tehát felhős volt az ég, felnéztem a fenyőfák között, és tisztán hallottam egy ilyen nagyon szép, megnyugtató hangot, hogy ami apádnak nem sikerült, azt a fia beteljesíti. Na mondom, ez képzelgés, mondom, uram, ha ezt te voltál, akkor légy szíves ismételd, mert ugye megkülönböztetésről is volt szó ezen a szentelési lelki gyakorlaton, és akkor rákérdeztem még egyszer, hogy biztos uram, hogy te voltál, nem valami trükk vagy valami. A másik oldal, hogy a sötét oldal kísérletezik, és akkor újra ugyanezt a kifejezést, ugyanezekkel a szavakkal elmondta, hogy ami apádnak nem sikerült, azt a fia beteljesíti. Én gondolkodom, apám papnak készült, na majd otthon megkérdem, na várjál, csak érjek haza. Na és meg volt a lelki gyakorlat, minden, meg volt a szentelés, és akkor már pont így két primícia között voltunk, a szentelés utáni héten otthon ülök, apu éppen kint vacsorázott, és akkor azt mondja, mi van, miért nézel ennyire? Hát mondom, úgy elgondolkodtam. Azt mondja, hogy hát az jó, azt mondja, örülök, hogy pap lett, én nagyon büszke vagyok rád, mondom, tudom, honnan? Mert te is az akartál lenni. Apámnak a rántott húsdára, emlékszem, a rántott hús kiesett a szájából, ugye az ajka a tányérba húlt, hogy így mondjam, azt mondja, ki mondta ezt neked? Hát mondom, nem tudom, van a fentről, volt egy ilyen, elmondtam neki, hogy volt egy ilyen házi feladat, vagy ilyen gyakorlata, a lelki gyakorlaton, hogy kérdezzünk rá, hogy biztos, hogy engem hívsz, uram, meg hogy biztos, hogy jó úton járok, és akkor mondom, akkor ezt kaptam, hogy ami apádnak nem sikerült, azt a fia beteljesíti. És apu fogta a szalvétát, és a szemére tette, levette a szemüveget, és elkezdett keservesen zokogni. Azt mondja, hát ezt még nagymamának, meg anyukának sem mondtam meg. Azt mondja, hogy igen, én pap akartam lenni, de dadogtam, és nem mertem elmenni a felvételire, hogy tudtam, hogy úgyse vesznek fel, és azt mondja, hogy amikor a nővéred megszületett, akkor fiút vártunk, de ugye lány lett, és akkor abban reménykedtem, hogy ha második gyerekem születik, az fiú lesz, és majd elmegy papnak. Mondom, tessék, apu, itt vagyok.
Tóth Gábor füzéri plébánossal, ezüstmisés atyával beszélgettünk.
A szívem fáj, és két hely lakik bennem. A csüggedés közel jön hozzám. Én várok rá, s nem mellém ülsz a csendben, megvigasztalsz a jelenléteddel. Te erőt adsz, ha elfárad a lelkem, erőd adom, velem vagy nem hagysz el. Felemelsz, tovább viszel az úton, te erőt adsz, mely nem vagy el sosem. A szívem már csak nálad lehet békét, nem élhetek és lelkem megtelik csodával, az életem a te fényed járja át. Te erőt adsz, ha elfárad a lelkem, erőd adod, velem vagy, nem hagysz el.
Thank you.
Szeptemberben újabb két területen indulnak felsőfokú szakedzőképzések az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Az egyetem vezetősége megállapodást kötött a Magyar Rögbi Szövetséggel és a Magyar Grappling Szövetséggel is. Az országban eddig csak középszintű oktatások voltak, melyek olimpiai sportággá válásuk miatt már nem lesznek elegendőek. Továbbá a Katolikus Egyetem az Egri Városi Sportiskolával is együttműködést írt alá. Ez a Sporttudományi Intézetben tanulóknak gyakorlati képzési helyszínt, az egyetemnek pedig utánpótlást biztosíthat. A részletekről dr. Pajtókné dr. Tari Ilonát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektorát hallják.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 11 képzési területe közül kiemelt képzési terület a sporttudomány. A 8000 hallgatónkból legalább 1000 ezen a képzési területen tanul, és mind a mellett, hogy oktatási, kutatási tevékenységet kiválóan végzik, az egészség és sport támogatásában is jelentős a szerepük, nem csak az intézményi szinten, hanem városi, és talán régiós szinten, és azt is elmondhatjuk, hogy országos szinten is, hiszen e két újabb partner, a Rögbi Szövetség és a Grappling Szövetség, ez valóban országos szintre terjeszti ki ezt a működést, hiszen Magyarországon először, elsőként az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen indul el két szakáknak az edzőképzése. Büszkék vagyunk erre, hiszen hogy bennünket választottak, ez azt is jelenti, hogy szakmailag érettek vagyunk erre a feladatra. Ez az egyetemnek is egy nagyon jó bizonyítvány, hiszen a képző során majd két szövetség kiváló sportolói is bekapcsolódnak majd a hallgatók képzésébe, és ezzel én úgy vélem, hogy hozzájárulunk majd a sportágnak a fejlesztéséhez oly módon, hogy egy felső fokon történik az edzőképzés, ezzel bízom benne, hogy a nemzet számára és az olimpiákra való felkészülésben és a világversenyekre való felkészülésben hozzá tudunk járulni ehhez a nemes feladathoz.
Professzor dr. Bognár József, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Sporttudományi Intézetének igazgatója elmondta. Az együttműködések célja, hogy olyan szakembereket képezzenek, akik értik és támogatják a sport szerepét az egészségmegőrzésben, a teljesítményjavításban és a közösségépítésben. Kiemelte, örömére szolgál, hogy az új partnerek szakmailag példaértékű munkát végeznek.
Egyrészt egy presztízs jellege van, én azt mondom, azt nem szabad eltitkolni, mert mindenféleképpen akár az egyik, akár a másik félről van szó, mutathatja, büszkén beszélheti át a kollégáival, és valami úton, módon ad egy biztonságérzetet. A másik fontos dolog az, hogy jó az, hogyha olyan szeretekkel, sporttági szövetségekkel, sportiskolával kötő megállapodást, akikkel hasonlóan gondolkodunk. Ez egy olyan dobbantót is alkothat számunkra, ami kinyithatja az együttműködés széles spektrumát, új lehetőségeket, új információkat, új irányokat adhat. Én azt gondolom, ez a három aláírás a mai napon pont erre szolgált. Ugye kettőben a két sportági szakszövetség, a rögbi és a grappling, ők olyan lehetőséget kapnak általunk, ami egyébként nekünk is nagyon jó természetesen, ami még nem volt, mert nekik még nem volt ma Magyarországon semmilyen felsőfokú szakedzőképzés. Tehát nekik egy olyan úttörő lépés, amiben mi büszke társak lehetünk. Nekünk jó, egyértelműen, mert minket választottak, ami szakmai tudásunkban és hozzáállásunkban bíztak meg, így közösen olyan dolgot hozunk létre, amit már egyébként régóta vallunk, hogy csak olyanba érdemes belevágni, ami mindenkinek jó. Tehát nekik előnyös, nekünk előnyös. Ugye Egervárosi Sportiskola meg, hát egy külön dolog ténylegesen, hogy húzolott el az elmúlt években ez az aláírás, de ott régóta működött már. Tehát ténylegesen, ahogy az igazgató is mondta, nagyon jó a kapcsolat az Egri Városi Sportiskola és a Sporttudományi Intézet, sőt, az Egyházi Károly Katolikus Egyetem között. Ezt mindig jó belefoglalni egy keretbe, ami, ahogy előbb is mondtam, mindenféleképpen adhat egy többletet. Először jól érezzük magunkat, aztán meg néha ránézünk, akkor a kötelességérzet, tehát a tovább lépés, mit tudunk ebből kihozni, hogyan tudunk ebből olyat kovácsolni, ami mindenkinek jó. A legfontosabb eleme értelemszerűen, tehát kártitkolni az az, hogy egy legitim rendszert hozzunk létre a sportszakember képzésben, tehát szakedzőképzés. Nem kötünk úgy megállapodás, hogy ez ne lenne része. Másik oldalról olyan sportági szakedzőképzéseket szeretünk indítani, aminek van egy ilyen háttere. Ilyenkor adja a sportági szakszövetség hozzá a hátteret, a támogatását, erkölcsi, szakmai háttal. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A másik dolog az, hogy így olyan barátokra, szakmai együttműködésre tehetünk szert, amik segítenek minket például a sportnap, például most a kutatók éjszakáján való megjelenés beszélgetésbe, belevezetnek minket a sportág rejtelmeibe, mi tudjuk képviselni azokat, újabb kapcsolatokat hozunk létre, akár az iskolákkal, akár a Magyar Olimpiai Bizottsággal, akár a Nem Olimpiai Bizottság, Nem Olimpiai Sportág rendszerével. Tehát igazából ez volt már, hogy szakmai továbbképzést rendeztek egyetemünkön, az is sivételten presztízsben, anyagiakban is értem, szóval jó az egyetemnek. Volt olyan, hogy együtt terveztünk különféle programokat, akár dolgozói programra gondolunk, akár az általános testnevelés, ugye nem sportszakosoknak való programok, úgyhogy igazából ez olyan, mint egy ilyen pókháló folyamatosan terjedés, egyre messzebb megyünk, és ennek ténylegesen elsődleges szerepe az utánpótlás és versenysport, de ahogy elhangzott, ebben van a sportszervezőkkel kapcsolatos dolog, a rekreációval, és nem utolsó sorban az iskolai testneveléssel kapcsolatos egyértelmű pozitív hozadék.
kedves hallgatóink, elhangzott a közélet. Műsorunk készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A szerkesztő riportert Sinkovics Andreát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat megismételjük 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,1,